Testvéreim, idézzük föl emlékezetünkben még egyszer az első keresztény szállal időrendi tagolását. Említettem már, hogy az első 33 év során lezajlott a Krisztus esemény, itt járt a názáreti Jézus, tanított, emberek meghalt, föltámadott. Első 33 év Krisztus esemény. A második 33 évben elkezdték értelmezni a lezajlott Krisztus eseményt. Elkezdődött a teologizálás, és mivel ennek középpontjában Jézus Krisztus személye állt, is mondhatjuk, hogy születtek a krisztológiák, többet számban mondjon, nem egy krisztológia, egymással párhuzamosan különféle krisztológiák születtek. A második 33 évnek ez a nevezetessége. A krisztológiák sokasága született. A harmadik harmadban, tehát közben 66-tól 100-ig születtek az evangéliumok, mint írásbeli valóságok. A második harmadban használta főként Pál, de a többiek is aztán használták a szót, hogy evangélium, de akkor még az evangélium szó szigorúan szóveriséget jelentett, prédikációt jelentett. A szóhoz csak annyit röviden, hogy igazából Pál keresztelte meg ezt a szót, mert ez profán szó volt eredetileg, nagyon egyszerű hétköznapi szó volt. Evangélium azt jelenti, hogy hír, jó hír. Mindenféle hír, sőt, megjegyzik a nyelvészek, hogy jelentette azt az ajándékot is, amit kapott az, aki messzi országokból jövett valami jó hír mondott, rokonságról, erről, arról. Tehát evangélium egyszerűen profán értelemben hír, jó hír, az az ajándék, amit kapott a hírhozó. Na most egy kis vallásos színeződést kapott az evangélium szó már a Biblián kívül, a kereszténységek kívül is. Tudnék, a római császár kultuszba is bekerült az evangélium szó, és jelentette a császári udvarból jövő jó híreket. Tehát például egy nagy csata nyerés híre az evangélium volt, vagy gyereke született a császárnak, és szétszaladtak a hírnökök, és hirdették, hogy gyerek trónörökös született. Ezt is evangéliumnak nevezték, és ez úgy kapott vallásos színezetet, hogy ilyenkor az isteneknek illett valami kis áldozatot bemutatni az oltáron. Tehát ez egy fontos szempont, profán szó, először teljesen civil használatban, a császár kultusz révén egy kis vallásos színeződést kapott, úgyhogy a római udvarból jövő evangéliumot illet valamiféle Isten áldozattal megbecsülni. Na ezt a profán szót megkeresztelte Pál, hogy mondjam, és lefoglalta a Jézus Krisztusról szóló jó hírnek a megjelölésére. És így születtek Pál leveleiben ezek a szavak, hogy evangélium, evangélista, evangelizálni, de hangsúlyozva ez mind-mind szóbeliséget jelentett. A 66 után aztán kezdtek születni az evangéliumok, mint írásbeli dokumentumok. De még ezeket is csak sokkal később nevezték evangéliumnak, már ugyan ezzel kezdődik, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma, de érdekes módon Máté, akivel ma foglalkozunk részletesekben is, Máté a maga művét így kezdi, hogy Biblos, kézkeredve a Jézus Krisztus. Tehát a Jézus Krisztus nemzedékének közvetének a Biblosza, a könyve. Egyszerűen könyvnek nevezik. Lukács önmagát történésnek minősíti. Azt mondja, sokféle dolog hangzik, meg le is írtak sokféle. Én most utána néztem, összetettem, rendbe raktam, történet könyvet írok. Lukács nem igényi, hogy ő evangéliumot mond, azt mondja, én egy történész vagyok, és összetettem az adatokat. Tehát csak a második század közepe tájára később nevették visszamenek evangéliumoknak azt, amit Máté Biblosznak mond, Lukács történelemkönyvnek mond, így tovább. Tehát mondom, ezt a tagolást tartjuk mindig szemünk előtt, a Krisztus esemény 33-ig, az evangéliumnak mint profán szónak a megkeresztelése történik 66-ig nagyjából, úgyhogy ez jelenti a gyakorlatban való prédikálását a Krisztusról szóló jó hírnek, és csak a harmadban születnek aztán maguk a könyvek. Találtam egy hármasságot, ami talán egy kicsit kifejezi a dolgot a három időszaknak a megjelölésére. Az első időszak volt a szüret, az isteni gyümölcsöknek a szüretelése Jézus Krisztusban. A második harmad a mustnak az erjedése, és a harmadik harmad a bornak a letisztulása, már az evangélium iratokban. A három szótéres megjelölni szüret, isteni valóságoknak a gazdag szüretelése a Krisztus eseményben, aztán az erjedés, a teológiai erjedés ennek a mustnak, és aztán a letisztulása ennek a folyamatnak a bor, már az írott evangélium világa. Na most gondolhatjátok, hogy rendkívül izgalmas ez az erjedési folyamat, amikor a szüretelt szőlő fürtökből must lesz, és kezd erjedni az isteni bor. Ezt vizsgáljuk most ezeken a órától, ezeket az együttléteken, múltkor már elkezdtük most egy kicsit továbbítani. Tehát hogyan erjed a Krisztus esemény teológiává, krisztológiává. Hát testvérek, az én vallomásom az egész dolgnak a lényegéről az, hogy Jézus Krisztus személyében, most ilyen modern szavakat mondok, egy csodálatos Isten protuberancia történt. Mint hogy a napból időnként sok száz vagy sok ezer mérföldnyi lángok csapnak ki, napkitörések, protuberanciák. Hát a Jézus Krisztusban egy ilyen hatalmas Isten protuberancia történt. Egy Isten kiáradás ebbe a világba, egy egyszerű názáreti ácsmester személyén át. Ezt a názáreti ácsmestert lehet úgy is mondani, hogy Isten izotó. Isten izotó, aki emberi mi voltába terítve volt sugárzó Isten valósággal. Tehát itt járt ez a názáreti Jézus, mint egy Isten izotó, mint egy Isten protuberancia, lezajlott ez a dolog, és aztán eltűnt ebből a világból ez a názáreti Jézus, és utána jöttek a reflexiók, a visszaemlékezések, a definiálások, a meghatározások, hogy mi is történt, mi volt ez, hogy lehetne ezt nevén nevezni, ezt a Isten protuberanciát, amit átéltünk ebben a názáreti Jézusban. Na most egészen természetes testvérem, hogy ahány ember érte át ezt az izotóp sugárzást, hát annyiféle definíció született. Ez nem baj, ez tulajdonképpen arra utal, hogy Isten Jézus Krisztusban egy emberi mértéke meghaladó gazdagságot adott. Na most amikor mentek a maguk edényével, ott is megint egy más hasonlattal, ki a maga kis ember edényével merített ebből az isteni valóságból, hát csak annyit merítetett, amennyire képes volt. Mindenki a maga ember edényével merített valamit a Krisztus valóságból. Ezáltal széttöredezett a Krisztus az edények szerint, és szabot kapott az edényektől. Tehát Jézus Krisztus így van előttünk, hogy ez a csodálatos Isten protuberancia kis cserép darabok tükröződésében, vagy kis edényeknek a merítésében, ezek tartalmának az összegezésében áll előttünk, de miközben mondom redukálódott a teljes Krisztus valóság egy-egy emberi fogalmazásban, aközben még ráadásul szabot is kapott az emberi valóság itt egy kicsit úgy belejátszott a definiálásba. Ezt tiszteletbe kell tartani, ez így történt. A történetek csodálatos precíziós munkát végeztek az utóbbi évtizedekre, azt lehet mondani, és igazából fölborogatták a régi naív elképzelést, és engedjük, hogy fölboruljon bennünk is a naív régi elképzelés, amely egyszer nem igaz, történetek nem igaz. Tudnélik, ebben nőttünk fel, hogy kezdetben van Jézus Krisztus, aztán utána jött föltámadás, pünkös, kiáradt a Szentlélek, a tanítványok, az apostolok Jeruzsálemben, csodálatos egységben voltak, irigylésre méltó volt, nosztalgikusan, visszakívánt, szép egységben voltak, aztán jöttek a csúnya eretnekek, és bontogatták ezt a szép keresztény egységet, ez az apostolok Jeruzsálemben képviseltek. Hát ezt így tanultuk, a hittankönyvben meg így gondoltuk, szerintem egy betű se igaz. Nem úgy történt. Elmondom azt, hogy hogy történt a Biblia kutatóknak a felfogása szerint, és próbáljuk követni ezt a menetet, mert itt tényleg dönteni kell, hogy megszentel, nem valóságokat tartogatunk a szívünkbe, vagy megnyílik a szívünk a történelmi valóságra, és abban a történelmi valóságban keressük az Isten igazságát. Tehát testvéreim, a történeti igazság az, hogy emberek sokasága érte át az Isten protuberanciát Jézusban, és ennek tényszórtan éltek a zsidóországban, Galileában, éppen úgy, mint Jeruzsálemben, és amikor Jézus Krisztus eltűnt ebből a világból, akkor ezek a szétszórtan emlékező emberek összezárkóztak is egy csoportokba, és a maguk módján emlékeztek Jézusra. Tehát először is nem egy centruma volt a Krisztus úgy kibontakozásának, mint ahogy mi gondoljuk, hanem több centruma volt. Legalábbis két nagyobb centruma volt a Krisztus úgy kibontakozásának. Az egyik centrum Galileában volt, ahol igazából a három évet eltöltötte Jézus. A másik centrum Jeruzsálemben. Aztán valószínűleg több centrum is, de most azok melyik beszéljünk, mert a kettő egy minőségében is másfajta volt. A Galileában Jézusra emlékező társasága az másképp gondolkozott, mint a Jeruzsálemben Jézusra emlékező társasága. Más volt a két krisztológia. Mondom, ez a újabb kutatásoknak az eredménye, és nagyon valósnak érzem, nagyon sok adat támasztja alá, de mert felírtak én, hát eddig nem gondoltam erre. Tudnék, a Galileában a Jézus eredeti működési területén kialakult krisztológia az annyiban más volt, mint a Jeruzsálemben kialakult krisztológia, Galileában inkább a csodákra, ördögűzésekre emlékeztek, és egy kicsit olyan extatikus, karizmatikus jellege volt a kutatások szerint a galileai csoportnak. Tehát ezeket a szavakat jegyezzük meg, hogy csodák, karizmatikus, extatikus, egy rajongó Krisztusvárás. Jeruzsálemben egy lehiggadta krisztológia alakult ki. Ott a templom és a zsidó kultusz hatott ezekre a ottaniakra, és ott inkább a nyugodtság, a törvény, a folytatás, a zsidó néppel való kontinuitás kapott súlyt. Na most az a történelmi igazság, hogy mindjárt feszültségbe került ez a két társaság egymással. Mindjárt súlyos feszültségbe kerül, és mindjárt itt a Máté evangéliumában találunk egy részt, amelyik erről a feszültségről beszél. Ezt a részt lehet kegyesen is értelmezni, és szabad is, és igaz is, kegyesen is, de lehet történetileg is értelmezni. Figyeljük meg ezt a részt a Máté 7-ből. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, küldje, küldje a Kyrios Krisztus. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Kyrios, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Kyrios, Kyrios, nem a te nevedben profétáltunk-e, űztünk-e ördögöket, nem a te nevedben tettünk sok csodát, akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Hát ez egy utalás történik Jeruzsálemből Galilea felé. Ti galileai karizmatikusok, akiktől nem meri elvitatni, hogy csodákat tesznek, Kyriosznak nevezik Krisztus, profétálnak, ördögöket űznek, ezeket nem lehet elvitatni tőlük. De annyira más, mint a jeruzsálemi koncepció, azt mondja, hogy távozzatok. Tehát ez nem Krisztus mondta, ezt ők adják Krisztus szájába. Mert nem értenek egyet a jeruzsálemi teológiával. Jeruzsálemben más alakult ki, mint Galileában. Mivel itt van egy dokumentum, arra nézi, hogy már a legelső nemzedékben milyen feszültségek alakultak ki a különböző krisztológiák között. Tehát még egyszer az alapállás, Krisztus esemény, amely meghaladja a mi befogadó képességünket, különböző definíció, különböző krisztológiák, amelyek sajnos nem megértették, kiegészítették egymást, elkezdtek hadakozni egymás ellen. Most az a helyzet, hogy lassan intézek a különböző krisztológiák írásba is lecsapódtak, és alakultak evangélium előtti Krisztus iratok. Ezeknek kétségtelen nyomai fölnevelhető, például a bizonyos Tamás evangélium is gyökerében egy ilyen evangélium előtt Krisztus írat. Tehát ilyen iratok alakultak ki, és pedig a jelenlét szerint négy csoportba oszthatók ezek az evangéliumokat megelőző Krisztus följegyzések, Krisztus értelmezések. Ime a négy csoport. Kialakultak gyűjtemények a Jézus Krisztus csodáira nézve. Tehát az első számú gyűjtemény, amiben főként csodák voltak. Majd látni fogjuk, hogy érdekes módon a János evangéliumának az alapja nem a Máté Lukás, ezzel független János ezektől, a János evangéliumának az alapja egy ilyen csodagyűjtemény volt minden bizonnyal. Most erről beszélünk annak idején. Tehát kialakultak ilyen csodagyűjtemények, ami azért nem csodálatos, mert a fogány világban is voltak ilyen csodatévő emberek, úgy hívták őket, hogy Heios Anér, isteni férfi, aki föl van hatalmad az Isten erőkkel, egy képes csodákat tenni. Tehát az egyik ember ennyit merített a Krisztus gazdagságából, hogy csodatevő. És főként a csodáit gyűjtötték össze, és azt emlegették, azt prédikálták. Tehát az első gyűjtemény a Krisztus csodái. A második gyűjtemény a Krisztus tanítása, a rabbi, a mester. Ennek is görög, meg mindenféle előzményei voltak. Voltak vándor filozófusok a zsidók között, csoda rabbik, akik nagyszerű bölcsességgel beszélték az Isten dolgait. Hát egy másik ember így merített a Krisztus esemény gazdagságából, az ő edényével ezt merítette ki, hogy Jézus Krisztus a csodálatos tanító, a rabbi. Azt hiszem már sejtitek, hogy Máténál vagyunk. A Máté evangéliumban mögött főként egy ilyen gyűjtemény van, a Jézus mondásainak a gyűjteménye. Ez tehát a második. A harmadik, Jézus az apokaliptikus. Annyira be voltak állítva az emberek a végvárásra, az Isten ítéletének a várása, hogy Jézusnak a sok-sok szavából kiszűrték azt a néhányat, amely tényleg a jövővel foglalkozott a végén. Jézus beszélt arról, hogy hát őrült, bocsánat, így mondom, tehát őrültek vagytok, amit a zsidókkal, amit a római birodalommal szembe csináltok, az eszteletség, az politikai öngyilkosság. Hát lerohannak, letapostnak, a templomotokat szét rombolják a rómaiak. Hát mondott ilyeneket Jézus. Most ezeket összegyűjtötték és kiszélesítették a saját gondolataikkal, és kialakult a Jézus, mint apokaliptikus. Ez a harmadik gyűjtemény, a negyedik pedig Jézus, aki szenvedésével vált meg az emberiséget. A passió történet. Ez a negyedik irodalmi egység. Tehát ezt mutatták ki a Biblia tudósok, hogy ez a négyféle irodalmi műfaj, ez először önálló életet él. Önálló egységek voltak, ez volt 33-tól 66-ig. Ez az a bizonyos must, amiben elriett a dolog. Ez szerintem egy gyönyörűséges dolog. Egy csodálatos isteni gazdagságot különféle edényekkel mehettek, és mindegyik edényben igaz Krisztus valóság volt, a csodatevő, az épp úgy igaz volt, mint a rabbi, az apokaliptikus épp úgy, mint a szenvedő messiás. De ezek külön életet éltek, ez volt az elérdése a krisztológiáknak, és ezeknek eredményeként kezdett kikristályosodni a dolog. Márk volt az első, aki mindegyikből egy kis rész, aránylag egyforma rész dolgozott bele a művébe, és Márknál már Jézusban együtt van a csodaterő, érdekes módon ő a csodával kezdi. A csodaterő, vannak tanítások, van valami az apokaliptikából, és főként nagy hangsúly van a Jézus szenvedésén. Tehát ő benne már összedolgozódott a négy elem. De ahogy mondottam, szagot is kapott a dolog, miközben így összedolgozódott. És most mondok néhány mondatot Mátéről. Máté egyike volt azoknak, aki ugyancsak ezekből az elemekből összeszerkesztett egy evangéliumot. Tehát ezt jó értelemben vegyük, hogy szagot kapott. A Máté egyénisége, célkitűzése, az a bizonyos bifokális szemlélet, hogy visszatekintek az eredetire, de rátekintek a publikumra, akinek írok. Ez a bifokális szemlélet eredményezte a Máté evangéliumának az egészen speciális hangulatát, szünetetét. Tudni, Máté a zsidóknak ír. A zsidókat akarja oda édesgetni Krisztushoz. És ezért, amit csak lehet, zsidósít a Krisztus ügyből, vagy a Krisztus ügy gazdagságából zsidó edénnyel merít. Azt bizonyítja, hogy ami Jézusban történt, azt már rég megprofétálták. Egymás után idézi az igéket, hogy ez már meg van írva amott, ez már előre meg volt írva ennél a profétánál. Zsidókhoz ír, zsidó edénnyel merít, lehetőleg zsidó anyagot meri, és így adja a hallgatóság elé a Krisztus ügyet. Csak egy-két elemet mondok, ami mutatja, hogy tényleg Máté, miközben tudatosan szerkeszt, zsidó koordinátorrendszerben szerkeszt, az alapgondolat a Máté evangéliumában az, hogy a Jézus ügyben megismétlődött a Mózes ügy, csak tökéletesebb kiadásban. Ez a Máté koncepciója. A Mózes ügy, az Ószövetség nagy eseménye, ezt megújrázta Isten Jézusban, de tökéletesebben. És a szerkesztésben ez különféleképpen érvényesül, egy kis részlet. Mózes Egyiptomból jött ki, és úgy lépett a nyilvánosság elé, egyedül Máté az, aki azt állítja, hogy Jézus Egyiptomból, hogy a szülei Egyiptomba menekültek, annak ide a zsidók mentek Egyiptomba, Egyiptomba menekültek a szülők, és Egyiptomból jön ki az új Mózes, mint ahogy Egyiptomból jött ki az első Mózes. Aztán, amit említettem, Márk csodákkal kezdi a dolgot. Máté evangéliuma érdemlegesen a hegyi beszéddel kezdődik. vagyis amiként Mózes fölment a hegyre, és vette az Isten tanítását, úgy ment föl Jézus a hegyre, és hozta a nóva lettet, az új törvényt, Istennek az új kijelentését a hegyi beszédben, összeszerkesztette Máté Jézus, amit elszóltam, megőrzött különféle mondásait egy, valamiféle egységbe préselte össze, azt, amit Jézus minden mindig a különböző időben, különböző helyeken mondott. Még ezt is megfigyelték a biblia tudósok, hogy amiként a Mózes szent iratai öt könyvben, úgynevezett Pentateukusban vannak összegyűjtve, Mózesnek öt könyve van az Ószövetségben, ha megfigyelitek, a Máté evangéliumában öt beszédgyűjtemény van. Tehát például a hegyi beszéd egy ilyen gyűjtemény, amiben össze van préselve az Isten országának az új törvény rendszere. Aztán a Máté 10-ben a kiküldetésnek a rendszere, az Isten országa embereinek a törvénye. Megint egy nagy beszéd egység. Aztán Máté 13-ban az Isten országa példázatai, megint egy nagy egység. Tehát öt ilyen beszéd egység van a Máténál a Pentateukus öt kötetének megfelelően. Tehát itt van a másik egyezés, és még ezt lehetne sokáig folytatni, nem lényeges, de talán ez lényeges, hogy a Máté koncepciójában nem az, akármilyen furcsán hangzik, némek számára megütköztetően hangzik, most igazán gondolkozunk, keresünk, kutatások eredményeiről beszélgetünk. A Máté koncepciójának a lényege nem az, hogy csodálatos megváltásba részesültünk a Golgotai szenvedés által. A Máté igazi mondani valója az, hogy ebben a názáreti Jézusban maga Isten van velünk. Máténak ebben mondani, hogy Isten személyesen van velünk Jézusban. Figyeljük csak a legelső, mindjárt Máté elején az, hogy hívják majd a nevét Immanuelnek. Máté egyben megszületik és hívják a nevét Immanuelnek. Mit jelent magyarul? Velünk van az Isten. És mivel fejeződik be a Máté a 28 végén? Imé én ti veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Kezdődik, hogy velünk az Isten, és veletek maradok. A Máté koncepciójában a Jézusban nekünk adott isteni valóság, a lényege ez, hogy velünk, közel, együtt, velünk van az Isten. Ez nem a teljes evangélium, ne tévedjünk, de nagyon fontos eleve. A Máté edényével ennyit tudott kimeríteni a Krisztus teljes valóságából, hogy Immanuel, ő az Immanuel, ő az, akiben velünk van az Isten. Na most testvéreim, legyünk bátrak és mondjunk ilyeneket, hogy Máté, aki egy szűke részletet merített ki a teljeségből, Máté korrigálta Pál, és Pál korrigálja Máté. És így lesz kerek a Biblia, így lesz teljesen a Szentírás. Tudnék, ha most Pálra gondol kívülten, majd részletezzük az ő dolgait is. Az egészen fantasztikus, hogy Pál teológiájában milyen kicsi, mondhatom, hogy semmi, szerepet játszik Jézus tanítása. Lapoztátok végig, olvastátok végig Pál levele, és semmi utalás nincs Jézus tanítására. Csak a kereszt és föltámadás tényére. Pál nem érdekelte a názáreti Jézus, az ácsmester Jézusnak a bölcsességet. Kicsit elfúzódom, de gyakorlatilag tényleg így van. Amikor predikált, akkor a Krisztus megfeszítését írta le, mondja Galatáknak, mint a ti láttátok volna, úgy predikáltam, de a megfeszítés. Ott kezdődött, és a halál, és a föltámadás, ez volt a Pál teológiája, ami először az nem érdekes, Pál szávára. Ha csak Pál levelei maradnának, tudottak volna meg, nem tudnánk rekonstruálni, de mit beszélt az a Jézus? Mire gondolt? Pál leveleiből semmit nem lehet rekonstruálni, hogy gondolkodott Jézus. A másik három evangéliumot is, ha gyakorlatilag nézzük, abban körülbelül egy halmazon. Ha a Mátét elveszítettük volna, akkor Jézus gondolatainak a két halmaza elveszett volna, mert csak ő nála van. Ő vetett súlyt erre, hogy mit is gondolt ez a Jézus. Tehát érdekes módon mondom, Máté korrigálja Pált, hogy te Pált, igen, igen, persze, gyerek, halál, föltámadás. Na tehát azért azt sem megvetendő, amit életében tanított és mondott. Ez a Máté jelentősége. Máté kiegészíti, korrigálja Pált. Pál viszont korrigálja, hogy úgy mondjam, Máté, azt mondja, hogy te Máté, hát nem csak az a lényeg, hogy ilyen csodatokat tanított Jézus. A lényeg azért mégiscsak az, hogy meghalt és föltámadott. Ez a Pál korrekciója Máté felé, mert valóban Máté annyira zsidóknak írt, de egy kicsit maga is zsidós lett. Egy kicsit maga is moralizálós, törvényes lett. Aki a kereszténységből törvényvallást csinál, az Mátéra tárakodik leginkább. És gondoljunk ilyenre, hogy például Tolstoy vagy Gandhi. Tolstoyt is, Gandhit is megígézte a hegyi beszéd. És azt mondta, hogy emberek, fogjunk össze és csináljuk meg a hegyi beszédet. De nem lehet a hegyi beszédet megcsinálni. Itt van igaz a Pálnak, hogy ahhoz Szentlélek erő kell, hogy a hegyi beszédet valóra váltsuk. Tehát Máté az igazságot, de ki kell egészíteni a Máté igazságát. A Pál igazságával pedig senki sem mondhatja Úrnak a Krisztust, hanem csak Szentlélek által. Folytathatjuk, senki sem tudja megvalósítani a hegyi beszédet, hanem csak Szentlélek által. Jézusnak egy szavát sem tudjuk megvalósítani, hanem csak Szentlélek által. Itt van a Pál kiegészítése és korrekciója Mátéhoz. Na, tesszük egy személyes vallomással fejezem be. Számomra Máté halatlan gazdaság, persze, ha minden kő gazdaság a Szentírásban, mert közelebből ismerem, behatoltam, nézem, látom a különbságait, mélységeit, de mégis összegezve azt mondom, hogy Mátéban számomra a legcsodálatosabb szó ez, hogy több. Ami nekem vesző paripám, az a Máténál van, hogy több az élet, hogy nem a test. És van még egy másik, ami én a Károli Biblián nőttem föl, ott a Máté 5:20, úgy van, ha nem több adni igazságot, hogy a farizeusoknál semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Ezt az új fordítás így mondja, nagyon szépen egyébként. Mondom nektek, ha ti igazságotok messze felül nem múlja, az írás tudókék semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Messze felül kell múlni, azt nem tudom, hogy csinálnak, ez a Máté teológiája. Ez egy rendkívül érdekes dolog, figyelj csak, nem azt mondja, hogy tévednek, csupa baj, csupa képmutatás, csupa tévedés, a zsidó teológia. De azt mondja, alapjában jó, mert Mózes Isten embere volt. Tehát, amit a zsidóság csinál, az jó, de messze felül kell múlni azt a színvonalat, ahol a zsidók vannak, messze felül kell múlni, ha be akarsz menni az Isten országába. Nem vitázik, elfogadja, mondja, csak éppen messze felül kell múlni. Több. Hát itt van a több, és azért mondom, ez azért vetszőparipám, boldog vetszőparipám, az én kereszténységem is egyre inkább ennek a jegyébe akar zajra nőtt több. Nem vitázom Katarészsel, Újpesten, Hőnyeszentre utcával, kiki csinál magáért. Csak szeretnénk messze felül múlni. Több. Az egész kereszténység az több, mint ezek a részekre haragolódott. Igazságot. És Jézus nekünk igazából örökségét ezt, vagy ezt Máté jól fogta meg, hogy tiszteljük az összeseket, buddhistákat, katolikusokat, mohamedánokat, mindenkit tiszteljük. De számunkra a parancs az, hogy messze felülmúlni az ő igazságukat. A mi bemenetelünk a Isten országából itt van, hogy messze felülmúlni. És több az élet, hogy nem az eredet, ezt a többet, örökké ezt a többet keresni. ami messze felülmúlja a lakosságot, a hétköznapot, az általános vallásosságot, a csoportoknak a vallásosságát. Minden csoportnak önmagát kellene felülmúlnia. Elégedetlennek lenni azzal a résszel, amennyit kimerítettek a maguk csoport egyégével a Krisztusból. Annál több a Krisztus, több a Krisztus. Rámi bízott valamit az Isten egy szintet, szintetésre, igazságot, de azért a teljesség több ennél, és törekedni kell a többre. Itt van a Máté nagy igazsága. Ha nem tudjátok, messze felül múlni a többiekét, akkor szegények vagytok, kimaradtok, Isten nagy áldásainak az áradásából kimaradtok. Hajtunk előtt.